Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mári Rádióban a pénteki hit tanórát hallják, kedves hallgatóink! Az elmúlt pénteken, Szent Márta emléknapjához kapcsolódóan a feltámadás kérdésköréről kezdtünk el beszélgetni, és több érdekes kérdés is fölmerült, és megfogalmazódott, hogy folytassuk ezt a témát, érdemes egy kicsit elmélyedni, össze végig gondolni a feltámadás kérdéskörét. Benedek pápának a Názareti Jézus című munkája második kötetében beszél a feltámadásról, egy pár dolgot ebből is idéztünk, ő végignézi a Szentatya a művében Jézus megjelenését az evangéliumokban, Szent Pálnak szóló megjelenés az elbeszélő hagyomány keretében, végignézi a tanúkat, hogy kik voltak a tanúi, vagy hogyan volt érdekes a harmadik napra való kitérése, amely nem teológiai időpont, hanem olyan esemény napja, amely a tanítványok számára kereszt katasztrófája után meghatározó fordulattá lett. A hét első napja az új szövetségben a legkorábbi időktől fogva tanúsítottan a keresztény közösség összejövetelének és Isten tiszteletének a napja. Ugye a harmadik nap jelentősége az üres sír kérdésköre. Sok mindent végignéz, és érdemes ezt a könyvet, ennek a könyvnek ezt a részét végig gondolni, végigolvasni. A végén, a fejezet végén egy összefoglalást tesz a pápa. Jézus nem a köznapi, biológiai életbe való visszatért személy, akinek a biológiai törvényszerűségei szerint egy napon újra meg kellene halnia. Jézus nem valamiféle szellem, lélek, ez azt jelenti, nem olyas valaki, aki tulajdonképpen a holtak országába tartozik, valahogy mégis meg tud mutatkozni az élők világában. A feltámadottal való találkozás azonban a misztikus tapasztalatoktól is különböznek, amelyekben a misztikus tapasztalatokban az emberi szellem egy pillanatra kiemelkedik magából és észleli az isteninek és az örökkévalónak a világát, hogy azután ismét visszatérjen létének normális horizontjához. A misztikus tapasztalat a lélek, illetve az észlelő képesség lehatárolt terének időleges feloldása. Ez ugyanakkor nem jelent találkozást egy kívülről hozzám lépő személlyel. Pál az ő misztikus tapasztalatait, mint például amit a II. Korintusi levélben leírt elragadtatás a harmadik égig, világosan megkülönböztette a feltámadottal való találkozástól a damaszkuszi úton, amely a történelemben zajló esemény egy élő személlyel való találkozás volt. Mit mondhatunk végül is Krisztus feltámadásának sajátos lényegéről? Krisztus feltámadása a történelemben zajló esemény, amely a történelem terét ugyanakkor szétfeszíti és azon túlmutat. Talán szabad analóg nyelvezettel élnünk, amely sok szempontból alkalmatlan, de mégis utat nyithat a megértés számára. A feltámadást talán tekinthetjük úgy, ahogyan a fejezet első részében megelőlegeztük, mint egyfajta radikális, mutációs ugrást, amelyben az élet és az ember lét új dimenziója tárul fel. Igen, maga az anyag változik át egy új létmódba. Az ember Jézus most magával, a testével is teljes egészében az isteni örök szférához tartozik. Szellemnek és vérnek, ahogy Tertullianus mondja, valahol mostantól helye van az Istenben. Ha az ember lényegénél fogva halhatatlanságra is lett teremtve, csak most van meg az a hely, amelyben a halhatatlan lelke teret talál, testi mi voltot, amelyben értelmet nyer a halhatatlanság, mint Istennel és az egész kiengesztelt emberiséggel való együttlét. Szent Pál fogságból írt levelei kolosszéieknek, efezusiaknak ezt akarják kifejezni, amikor Krisztus kozmikus testéről beszélnek. Ezzel azt jelzik, hogy Krisztus átalakult teste egyben az a hely, ahol az emberek közösségre lépnek Istennel és egymással, így végleg romolhatatlan teljesség, a romolhatatlan élet teljességében élhetnek. Mivel nekünk nincs saját tapasztalatunk az anyagvilág és az élet egy ilyen megújult, megváltozott létmódjáról, nem csoda, ha mindez meghaladja képzeletünk lehetséges tartományát. Lényeges, hogy Jézus feltámadása nem a halottak egyikének valaha megtörtént életre keltését jelenti, a feltámadásban ontológiai, a létet, mint olyat érintő ugrás történt, olyan dimenzió nyílt meg, amely mindannyiunkat érint, és mindannyiunk számára az életnek, az Istennel való együttlétnek új terét teremtette meg. Innen kell megközelíteni a feltámadásra, mint történelmény eseményre vonatkozó kérdést is. Egyfelől azt kell mondanunk, hogy a feltámadás lényeg éppen az, hogy szétfeszíti a történelmet és új dimenziót nyit, amely által eszkatológikusnak nevezünk, amelyet általában eszkatológikusnak nevezünk. A feltámadás nyitja meg azt az új teret, amelyben a történelem kitárul a nála nagyobbra, és létrejön a végleges. Ebben az értelemben igaz, hogy a feltámadás nem ugyanolyan fajta történelmi esemény, mint Jézus születése vagy keresztre feszítése. Ez valami új, valami másféle típusú esemény. Ugyanakkor le kell szögezni, a feltámadás nem egyszerűen a történelmen kívül vagy afölött áll. Bár kitörés a történelemből és a történelmen túlra kezdete mégis magában a történelemben van, és részben hozzá tartozik. Talán így fejezhetnénk ki, Jézus feltámadása kivezet a történelemből, de lábnyomát itt hagyta a történelemben. Ezért a tanúk is csak teljesen új minőségű történésként szólhatnak róla. Végül nem marad más hátra, mint mi is újra meg újra föltegyük a kérdést, amely Júdás tádén fordul Jézushoz az utolsó vacsora termében. Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak? Igen. Miért nem léptél föl hatalommal ellenségeiddel szemben, akik keresztre juttattak téged, szeretnénk kérdezni? Miért nem mutattad meg nekik ellenállhatatlan erővel, hogy te vagy az élő, az Úr, az élet és halál felett? Miért csak a tanítványok kicsiny csoportjának mutattad meg magadat, hogy így nekünk is az ő tanúságtételre kelljen hagyatkoznunk? Ez a kérdés persze nem csak a feltámadást, hanem a világnak adott egész isteni kinyilatkoztatás módját érinti. Miért csak Ábrahámnak, és miért nem a világ nagyjainak? Miért csak Izraelnek, miért nem a föld összes népének megcáfolhatatlanul? Isten titka csöndben cselekszik. Hogy az emberiség nagy történelmében csak lassacskán építi fel az ő történelmét, hogy emberré lesz, közben kortársai a történelem meghatározó erőit talán észre sem veszik, hogy szenvedés meghal, feltámadottként pedig övének mutatja meg magát, és csak az ő hitük által akar eljönni az emberiséghez. Hogy folyton, csöndben, kopogtat szívünk kapuján, és lassan lesz tesz látóvá, hogyha ajtót nyitunk neki. És mégis, vajon nem éppen ilyen az isteni cselekvés, nem külső hatalommal legyőrni, hanem szabadságot hagyni, szeretetet ajándékozni, szeretetet felkelteni. És a látszólag olyan kicsiny, ha jobban meggondoljuk, nem az igazán nagy. Vajon Jézusból nem indul ki egy évszázadokon át növekvő fénysugár, amely nem származhatott valakitől, aki csak ember, amelyben valóban Isten fényessége sugárzik a világba? Vajon az apostolok prédikációja hitet ébreszthetett volna, és felépíthetett volna egy egész világot átfogó közösséget, ha nem az igazság ereje működött volna benne? Ha éber szívvel hallgatunk a tanúkra, és megnyílunk olyan jelek előtt, amelyekkel az Úr újra meg újra igazolja őket és önmagát, akkor tudjuk, valóban feltámadt az Úr. Ő az élő. Rábízzuk magunkat, tudjuk, hogy jó úton vagyunk, Tamással Jézus átszúrt oldalába tesszük kezünket, és megvalljuk: én Uram, én Istenem. Feltámadás titkát próbáljuk egy kicsit körüljárni, tehát most még a mai hittanórában is, most egy pici zenét hallgatva gondolkozunk el mindezeken.
Ő megmondta, harmadnap feltámadott.
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban. Feltámadás kérdésköréről beszélünk, és azt gondolom sokunknak a tapasztalata az, hogy könnyű akkor a feltámadásról beszélni, amikor nem érint meg a halál egészen közelről, egészen húsba vágóan. Amikor temetést végzek, akkor azért a temetések nagy részében nem nagyon ismerem az elhunytat, vagy éppen a családját, de amikor ismerősről van szó, amikor valaki olyanról, akit a templomból ismertem, mert járt, mert közünk volt egymáshoz, vagy a családhoz, akkor bizony nem könnyű a feltámadásról beszélni. Ilyen volt egy sári-sápi helyzet, amikor egy 3,5 éves gyereket kellett temetnem, akit ismertem is, akivel kapcsolatom volt. Vagy éppen amikor a nagyszüleim temetésén voltam jelen, és a kettőnél a Szent Misel prédikációt én mondtam, és hát az, hogy könnyek között, de mégiscsak tudtam a hitről, a hitemről beszélni. Keresztény ember is megsiratja az elhunytját, azzal együtt, hogy mellette hitvallást tesz, mellette megvallja a feltámadásba vetett hitünket. A feltámadásba vetett hitünk ugye nagy azért kérdéseket is vett föl, például egy ilyen kérdés, hogy mikor is van maga a feltámadás, hogyan van ez. Az a nehéz ebben, hogy mi csak időben tudunk gondolkodni, mert földi létünk téridő koordinátáit nem tudjuk átlépni, viszont a túlvilágon, a transzcendens létben megszűnik az idő, mint egy időn kívül vagyunk. Ezért ugye az utolsó ítéletről szoktunk beszélni, akkor jön a nagy végítélet, amikor az Isten mindenkit megítél, de hogy itt a halál és a utolsó ítélet között mit él meg az ember, amikor valljuk ma már, hogy nincs időkeret, nehéz erről pontosan beszélni. Én nyugodj békében, ugye szoktuk mondani az elhunytakra, hogy hát az a hely, ahol ő nyugszik, az valahol a békének, a csendnek a helye lehessen. Ugye a temetőben azért általában csöndet tapasztalunk és békességet. Persze ma nehéz erről gondolkodni, mert ugye főleg a fővárosi vagy a nagyvárosi temetőkben egy idő után lejárnak ezek a sírhelyek, és akkor hogyan lehet békében nyugodni a feltámadásig. Az is benne van, hogy akkor a feltámadást békében várjuk meg, várjuk ki, várja meg az elhunyt a feltámadásnak az időpontját, az idő idejét. Ugye nyugodjon békében ez a szép lezárása, jó kívánsága a halottaink felé, hogy az Isten erejében, az Isten szeretetében nyugodjon békében, ugye adj Uram örök nyugodalmat neki, az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjék békességben, amen, vagy sok helyen hozzátezik, hogy Jézus Mária szent nevében, amen. Ezeken, persze ezek olyan kérdések sokszor, amiről nem tudunk exakt és pontos választ adni, hanem a pap is, a hívő is úgy az érzéseire, a hitére bekapaszkodva próbál szempontokat mondani, hogy mi lehet az a szempont, mi lehet az a fontos dolog, amit itt érdemes oda tenni. Ja, ott van az a bizonytalanság, hogy nincsen információnk, nem jött onnan vissza senki, hogy pontosan elmondani, hogy mit fogunk ott tapasztalni, és ezért van egy nagyfokú bizonytalanság, meg hát jelen van a hitetlenségnek a kísértése a mai világban, és a feltámadással kapcsolatban sokszor fölmerül, és vannak mérések, amelyek szerint a hívő keresztényeknek a közel fele nem nagyon hisz a feltámadásban. Lehet közben telefonálni is, telefonon is föltenni a kérdéseket a 374-09-04-es telefonszámon a feltámadás dolgairól, a feltámadás kérdésköréről. Ugye sokszor fölmerül a kérdés, hogy miért van a szenvedés, miért van az, hogy van, aki olyan könnyen hal meg. Éppen tegnap mesélte valaki ott Nagytétényben, az egyik postás, akit én is hát látásból ismertem, ugye leesett a bicikliéről, vagy összeesett, és pár perc múlva halott volt. Erre mondjuk, hogy ez a szép halál, főleg persze, ha készülten éri az embert. Nem tudjuk, hogy az Isten mit szán nekünk pontosan. Nyilván a feltámadás fényében, Jézus szenvedésének a fényében van értelme és értéke a szenvedésnek. Nem önmagában van értéke a szenvedésnek. Nem azt akarja mondani a keresztény ember sem, az egyház sem, hogy a szenvedés az önmagában jó dolog lehet, hanem a fölajánlott szenvedés, a másikért vállalt szenvedés erőt adhat számomra, és erőt adhat a másik ember, a mellettem élő ember számára is. Tehát a szenvedésnek az értelmét Jézus szenvedésében találjuk meg. Szenvedésünknek az értelmét abban találjuk meg, hogy ezzel segíteni tudunk a másik, a mellettünk élő embernek. Egy picit azt a képet szokták mondani, hogy az embernek meg kell érnie az örök élet országára, és ha éretlenül szedik le azt a gyümölcsöt, akkor az savanyú, az keserű, az élvezhetetlen, az ehetetlen, azt nem tudják semmire fölhasználni. Nem tudjuk, hogy az Isten mit szán nekünk pontosan. Szeretnénk elfogadni, támogatni, erősíteni azt, aki közvetlenül érint a feltámadás kérdésköre ebből a szempontból. Érdekes egy tapasztalat az utóbbi 6-8, körülbelül 10 évnek, hogy egyre többet kezdünk foglalkozni a gyászolókkal. Régen nyilván ezt a család megtette, amikor a nagy család együtt volt, akkor ha valaki özvegyen maradt, vagy elvesztette a gyermekét, akkor ott volt körülötte a nagy család, és megerősítették, és ott volt az a feladat, meg ott volt a család, tehát volt valamiféle feladat. Manapság, amikor ugye atomizálódott a család, szoktuk ezt mondani, amikor kis családok vannak együtt, akkor ezzel nehéz, ezzel a kérdéssel nehezebb mit kezdeni. Sokszor a gyászolóban benne van az a visszavonulás, hogy nem akarom a saját bánatomat másikra ráterhelni. A környezetben meg benne van az, hogy nem akarom őt bántani a gyászában, nem akarom őt megzavarni a gyászában, és ilyen módon aztán a gyászoló nagyon könnyen elszigetelődik, magára marad, és akkor még nehezebb földolgozni a gyászt, még nehezebb elvégezni a gyászmunkát. Éppen ezért fontos, hogy maradjanak meg a kapcsolatok mind a két oldalról, kell ezt valamiképpen keresni, kell ezt valamiképpen erősíteni, hogy hát ilyen módon tudjunk közelebb kerülni, közelebb maradni egymáshoz, segíteni, támogatni, erősíteni egymást a hitünkben, az Isten iránti szeretetünkben. Nyilván a család tud legtöbbet segíteni, de a templomi környezet is. Ezért indulnak olyan csoportok, ahol a gyászfeldolgozást segítik, ahol közösségre találhatnak a gyászolók, vagy közösségre találhatnak az özvegyen maradt emberek. Most ismét egy kis zenét hallgathatunk.
Az életét adta, megváltott így a szolgaságból. Értünk szenvedett, s hajt meg a kereszten, elvette minden bűnünket. Zengjen halleluja, halleluja. Jézus nem volt mögötte, az Úr feltámadt, halleluja, oly zsanna és glória, üldözhetnek bajt, nem állhatnak nekünk, az Ő nevét meg nem nem tagadjuk.
A Mária Rádióban a pinteki hittanórát hallgathatják a kedves hallgatók. Feltámadás kérdésköréről gondolkodunk, beszélgetünk. Lehet telefonálni a 061-374-0904-es telefonszámon. Már is van egy telefonálunk. Tessék, Mária Rádió!
Dicsértessék az Úr Jézus
Krisztus! Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel hallgatom ezt a műsort, és nagyon tetszik, gratulálni szeretnék hozzá, de senki nem beszél ilyen tisztán a más világról. Gondolom, én úgy gondolom, hogy erről minden nap beszélni kéne. Kisgyerekek, nagygyerekek, felnőttek, öregek körébe. Ezt általában el szoktuk titkolni, vagyis hát nem beszélünk róla. Én az atyátólnak szeretnék gratulálni ezért, hogy ezt a műsort így nekünk előadja. Nagyon értelmes és nagyon, nagyon okos gondolatokat mond. Most így a beszélgetés közben eszembe jut, hogy szoktunk tréfálkozni, és ezt szeretném megkérdezni, hogy hát tudom, hogy anyukám Isten nyugtassa mindig azt mondta, hogy ezzel nem tréfálkozunk, hogy azt szoktam, hogy valami rosszat tettünk, akkor azt mondtuk, hogy na majd a hát bocsánat, hogy ilyet mondok, a pokolba találkozunk, hogy atyának mi a véleménye, hogy ilyet szabad-e mondani, vagy hát mi a véleménye atyának, és köszönöm még egyszer ezt a nagyon jó műsort, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
Nagyon sok ilyen poénkodós megjegyzés van, azt hiszem, ami a jópofának tűnik, de ugyanakkor egy kicsit ilyen romboló tud lenni. Sokszor a házassága kapcsolatos leginkább az, ami ehhez kapcsolódik, vagy ilyen vicces, de egy picit ilyen romboló tud lenni. Nyilván egy olyan apró dolognál, nyilván, tehát ahhoz azért súlyos dolog kell, hogy a pokolban tudjunk találkozni, tehát azért nem gondolom, hogy ilyen apróságokért nem biztos, hogy jó meggondolni, mi az, amivel viccelünk, meg mi az, amivel nem viccelünk, mert nem egyszerű ezeket aztán utána ugye alaptomosan tudnak ezek úgy belül rombolni, kétségesté tenni bizonyos dolgokat, ezért érdemes erre odafigyelni. Van még egy hallgatónk a vonalban, tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus.
Mindörökké, amen.
Tisztelendő atyám, én is hallgatva a hittanórát, én nem kérdezni szeretnék, hanem csak egy gondolatot, hogy a feltámadással kapcsolatban, amit Benedek pápa teológiai értekezéséből hallottunk. Hát ugye egyszeri emberi gondolkodással borzasztó nehéz ezt így nekünk felfogni, Jézus Krisztus föltámadásának a körülményeit, de én azt gondolom, hogy igazából egyetlen egy dolog az, ami bennünket, keresztényeket tud segíteni, a hit. Tehát én azt érzékelem is a saját magamban is, meg általában a környezetemben, hogy akiben erős a hit, azokban nem jönnek elő ilyen kételkedő gondolatok. És ilyenkor, és hát miután az atya is Tamással kezdte, Tamás apostollal, hát végül is Jézus Krisztus, amikor Tamás apostolnak megjelent, hogy megbizonyosodjon arról, hogy valóban föltámadt, akkor ugye azt mondta neki, hogy boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek, hisznek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy arra kell törekednünk, hogy a hitet erősítsük a lelkünkben, és az átsegít bennünket minden olyan dolgon, ami kételkedést okozna bennünk. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, valóban így van, hogy a hitet nagyon fontos újra és újra erősíteni. Még egy telefonálunk van a vonalban. Tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Én is csak ehhez tudok kapcsolódni, tehát a hit, minden a hiten alapul, és nagyon sajnálom azokat, akik nem hisznek, hisz akkor az sem hiszik el, hogy Jézus föltámadt. Tehát ha a Bibliát, a Szentírást olvasgatjuk, és forgatjuk a szívünkbe, ahogy Mária forgatta az angyal üzenetét, ott sok minden ígéret van Jézustól is, például ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hely van. Ha nem lenne, megmondtam volna, megmondanám nektek. A másik pedig természetesen a haláltól mindenki fél. Még az Úr Jézus is félt. Ez is a Szentírásban van, ugye, hogy a test visszatér a földbe, ahonnan vétetett, a lélek pedig visszatér Istenéhez, akitől kaptuk. Tehát a testet, ugye a lélek eleveníti meg. Én nem szoktam nagyon a feltámadáson, egyszerűen elhiszem. De azon, hogy tényleg, hogy van a férfi-nő, ugye az egyesülésből születünk, tehát ez két dolog. És a harmadik a lélek, amit Istentől kap már a magzat, amikor megfogant. És ez is egy ilyen hármas dolog, tehát az Atya, Fiú, Szent Lélek ez is igazolja. Tehát nem szabad félni, mert azzal nem tudjuk elkerülni a meghalást. Én ugye kórházban dolgoztam, és ebből 6 évet az intenzíven, tehát sok meghalást láttam, és annyira lehetett érezni, aki hitt Istenbe, az sokkal békességesebben tűrte a fájdalmat, sokkal türelmesebb volt, mint az, akinek nem volt hite, és ez kiderült ott a beteg ágynál. Úgyhogy ne nyugtalankodjék a szívünk.
Igen.
Ezt tudom csak üzenni mindenkinek. Köszönöm én is a meghallgatást és a tanítást. Köszönöm. Isten áldja önöket.
Minden jót. Még egy telefonálunk van, utolsó telefonálunk a vonalban. Tessék, Mári Rádió.
Tessék a Jézus Krisztus. Nekem atyához egy kérésem lenne. A tardosi futárunknak meghalt a 30 év körüli unokája. Egy 3 éves kisfiút hagyott itt árván. Holnap délután lesz a temetése. Atya a Szent Misében megemlékezne róla, meg a családról, hogy
el tudják
viselni.
Jó, megemlékezünk róla a Szent Misében. Esetleg azt tegye meg, hogy a recepciót hívja föl és írassa föl, mert most én így akkor lehet, hogy addigra elfelejtem, de a recepciót fölhívja, és őt fölírják, akkor mindenképpen megigyekszem nem elfelejteni. Jó. Köszönjük, és imádkozunk érte.
Köszönöm szépen.
Mindörökjemmel. Igen, mit tehetünk a halálesetnél? Imádkozhatunk, szentmisét mondathatunk az elhunytjainkért, szentmisét mondhatunk a betegekért, a jó halál kegyelméért, jó újra és újra imádkozni, hogy ezt egyre jobban meg tudjuk kapni, hogy készen legyünk a Jézussal való találkozásra. Itt időnként jó hírek műsorban is ott főként papi halálhíreket szoktunk itt a rádióban emlegetni, megemlékezni elhunyt papjainkról, püspökeinkről. Hálát adunk érte, megköszönjük az ő szolgálatukat, és ott van mögötte az a hálaadás, ott van mögötte az öröm, hogy ismerhettük, hogy valami jót kaphattunk általuk rajtuk keresztül, és ezért emlékezzünk meg az elhunytakról újra és újra imakérésben, emlékezzünk meg azokról, akik fontosak voltak számunkra. Kedves hallgatóink, a Mária Rádióban a hittanórát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
kis életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.